A következő percekben emlékező beszélgetéseket hallanak 1956. október 23-áról. A mikrofonnál Bíró Magda. Hallgatóink közül gondolom, hogy többen láttak filmfelvételeket az október 23-i diák tüntetésről, ami aztán az egész város vonulásába ment át, akkor tudhatják, hogy ezek milyen felemelő, csodálatos, magával ragadó pillanatok voltak. Ezek az emberek hozzá voltak szokva ahhoz, hogy tapsolniuk kellett, ha bizonyos elvtársak neveit meghallották, hogy állandó képmutatásban éltek, mert ilyen szahanovista teljesítményeket kellett produkálni, 1050%-osakat, hogy folyamatosan minden hazugság volt, nem mondhatták ki azt, amit gondoltak, és egy ilyen légkörben egyszer csak, mintha csoda történt volna, és ez látszik az arcokon. Ezeket a pillanatokat, ezt a csodálatos 12 napot szeretnénk egy kicsit megidézni műsorunkban. Kedves vendégeket hívtam, akik ezeket a napokat megélték. Az egyikük dr. Kisida Elek, sebésztanár. Őt szeretném kérdezni, hol tartózkodott akkor tanár úr, és hogy értékel ezek az események?
Ami szépen fölvezette ezt a beszélgetést, az jutott eszembe, hogy pontosan idejellő sora van a mi magyar tantárgyunk vonatkozó fejezetének, de elcsitult a jókedv förgetek, s helyére ült a döbbent némaság, köröttünk már az élet csörtetett.
Adi Endre.
Búcsú.
Ja igen, búcsú egykori iskolámtól.
Adi Endre. Hiszen fiatalkák voltunk, alig 20 éveske voltunk, és persze akkorra már hát sok mindent láttunk, tapasztaltunk, sőt, tulajdonképpen akkorra már mi két nyáron alsós egyetemisták nyári katonai táborban is részt vettünk, ahol hát alaki kiképzés mellett fegyverhasználatra is ugye hát sor került, sőt, vizsgáztunk is.
Tehát ő orvostanhallgató géppisztolyból, volt, tehát akkor már a vérrel igen.
És a emberi hát testtel megismerkedett. Szinte, mintha készítettek volna bennünket elő a történelemre, úgy is lett, mert én tartalékos tizedes lettem, és géppisztolyjal egyes lövésből kiváló lövőnek bizonyultam, amire majdnem szükség volt, de minden esetre fegyverünk tényleg volt. Jött a hír, a forradalom másnapján, hogy a kollégiumba, Hársa utca 59B-ben laktak a medikusok, 6. kerületben, hogy az egyetem testnevelési tanszékén fegyvert lehet fölvenni. És hát fel is vettük a fegyverünket, és ott álltunk harci készültségben. Egy elhaladó orosz tank, amikor gyülekeztünk az alagsorban, ottan este, és világítottunk, meg is sorotott bennünket az ablakon keresztül, két társunk meghalt. Az egyik azonnal, másikat létrára tettük, és szaladtunk be bele a Péter Sándor utcai kórházba, de mire beértünk, akkorra ő is meghalt. Ha élve értünk volna be, utólag tudtuk meg, éppenséggel Tóth Ilonka vette volna át tőlünk ezt a halálra sebzett társunkat, aki egy... Hát abban a pillanatban a lírából, az ifjúsági romantikából pillanat tört része alatt benne voltunk az élet legsürejében, élet és halál között, ugye vagy meghunyászkodni, vagy vállalni a történelmet, ami fölöttünk dübörög. Hogy tudnélik, tudtuk, hogy egy megszállt nemzet vagyunk, és most vizsgázunk, külön-külön mindannyian. Jól vagy rosszul vizsgázunk.
De úgy tudom, hogy már tudva és nézve az a benyomása, hogy az akkor élt emberek jól vizsgáztak.
Jól, bizony.
Mit lehetett látni úgy először az orvostanhallgatók hozzáállásából, helytállásából, és mit lehetett látni az utcaembere a tömeg hogyan viszonyult ehhez a hatalomhoz?
Hogy mondjam, akkor a Mennyi és Pokol sokkal közelebb volt egymáshoz. Ugye, az, hogy mire dobjuk rá az egyszeri betyár életünket, igen. Úgy van, hogy bizony élet és halál között kellett választanunk, hogy haza vagy egyéni haszonszerzés. Ott voltunk, fegyvert tudtunk fölvenni a testnevelési tanszéken is, tudtuk használni azt a fegyvert, és mielőtt még használtuk volna, indokoltan persze, hiszen csak válaszoltunk volna támadásokra, akkor már meg is tették magunk, mi helyettünk mások, ők, hogy két társunk oda veszett, akiket mi szeret. Az egyik szigorú orvos volt, nagyon is példaképünk volt. Hát hideg zuhany volt az egész történelem úgy, ahogy ránk zuhant, és döntenünk kellett, hogy viselkedünk.
Úgy hallottam, hogy az emberek, hogy segítsenek a bajba jutottakon, vagy a családtagokon, ismeretlen embereket vittek kötözőbe, és temettek el, és egyszerűen fiatal emberek, akik még nem is ismerték a fegyverhasználatot, pillanatok alatt megtanultak, és beálltak, és elmentek harcolni a barikádokra.
Most éppen, amit mondott szerkesztőnő, meg kell ismételni ezt az Adi verset. Elcsitult a jókedv förgeteg, sejjére ült a döbbent némaság, köröttünk már az élet csörtetett. Tudtuk, hogy mit kell csinálnunk, mit szabad, mit nem szabad, mit diktál a becsület, mit diktál egy fölöttünk lévő magasságban a nemzet érdeke, a magunk személyes érdeke helyett. Mindannyian tudtuk, hogy mi a dolgunk. Mi ott medikusok úgy készültünk, hogy bármikor itt nekünk lőállásban kell elhelyezkedni, mint a lőállás is volt az a bizonyos körúti ügyvédi iroda, ami a Király utca és a Nagykörút sarkán, ma is, ahányszor elmegyek villamossal alatta, mindig fölnézek rá, hogy ott voltunk abban a sarokszobában, elment a ügyvéd nyugatra, úgy látszik, hogy volt miért, és ott állt üresen tárva nyitva a lakása, oda bevettük magunkat a szomszéd házból, a diákotthonunkból, és ott mi éjjel-nappal szolgálatban vártuk a támadást. És a lövöldetéren már orosz tankok voltak, és ők onnan végig tudták lőni az akkori Majakoszki utcát, ugye? És mi pedig, hát ugye vártuk a összecsapást, mint olyat, készen arra, hogyha kell, akár meg is halunk. Szóval ez egy olyan kitettség volt, olyan süreje volt az életnek, hogy mai napig úgy gondolom, hogy ez az én egész életemre kihatott később, mert tudtam, hogy az élet hol sűrűsödik be, hol lehet lazítani a terhelésen, de hol nem lehet megfutni a hívás elől. Az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén.
És azt hiszem, hogy ez a szellemiség, ez akkor egyszerűen jellemző volt, hiszen az a sok fiatal ember, aki akkor igen, mind...
Ez így van. Volt, akik elmentek nyugatra, mert ugye hát zárt világ volt az akkor, aki amúgy is ment volna, az elmehetett éppen akkor, mentek is sokan, és volt, akik tudták, hogy hát itt élned, halnod kell, ezt beszéltük, ezt mondtuk, ezt énekeltük, akkor ám legyen, itt maradt. Volt bizony olyan periódus, amikor szagláztak utánunk, és egy hajszál választott el attól minket, hogy hát bizony a figyelem közepébe kerüljünk a megfelelő szerveknek. Azonban ők is tudták azt, hogy már most annyian elmentek az orvosok közül, meg az ifjúság, meg az egyetemisták közül, hogy jó lenne azért valaki maradna is, úgyhogy talán egy kicsit ez is belejátszott abba, hogy azért mértéken felül nem túl sokat akasztottak föl közülünk. Egy-kettőt igen.
Szeretném megkérdezni, hogy később a pályája során megkeserült-e valamilyen módon, hogy részt vett a harcokban?
Gondoltam, hogy akkor lennék sebész. Hát erre mit tesz Isten? Egy Szovjetunióból lecentrifugált elektromikroszkópos laboratóriumban küldtek engem ki 6. év után, mint ifjú orvost, és ott kellett eltölteni csak 2 büntető évet, hát nem tudom miért, elektromikroszkópos laboratóriumban, ahol nem volt elektromikroszkóp. És ott volt ilyen 2 éves, hát mondjuk büntető penitenciám, de azért kibírtam, gondoltam, hogy akkor lennék sebész. Hát erre mit tesz Isten? Egy Szovjetunióból lecentrifugált elektromikroszkópos laboratóriumba küldtek engem ki 6. év után, mint ifjút orvost, a gyáliót végébe, és ott kellett eltöltsek 2 büntető évet, hát nem tudom miért, elektromikroszkópos laboratóriumba, ahol nem volt elektromikroszkóp. És ott volt ilyen 2 éves, hát mondjuk büntető penitenciám, de azért kibírtam. Nézze, az egyetem, az orvos egyetemnek azért volt egy fajta, meg kell mondjam, hogy olyan többletgerince, ami máshol azért nem volt ennyire nyilvánvaló, mert itt azért mindig is élet és halál körül sertepert éltünk. Akkor, amikor egy beteget behoznak a klinikára, azt soha nem tudja, se a beteg, se a hozzátartozója, de sokszor még mi sem, hogy ennek a vége mi lesz. Egy hosszú műtét végén láttuk, hogy nem vakbérről, nem vesekőről van itt szó, hanem meg kell halni. Mostan azért egy komolyságot ad egy élethelyzetnek. Életünk véges. Ez egy olyan realitás, amit az ember hát nem igen szeretni, de ez a helyzet. Tehát az hal jól, aki jól él. Az hal jól meg, vagy tud meghalni, aki jól élt. Az, aki 56-ban az egyszeri drága életét kockáztatta, az megkapta a jutalmát érte az Istentől, mert attól kezdve az ő életrendje, ő gondolatrendszere, vágyai, reményei, jutalma, bűnhődése megvolt szabva egy életre, és a végső elszámolása is biztos nyugodtan készülhetett.
Abban, hogy 1945 után 11 évvel egy ilyen csodálatos felkelés, ami aztán szabadságharcba ment át, jött létre, abban biztos, hogy szerepe volt annak, hogy ez egy nagyszerű ifjúság volt, vagy egy jól iskolázott ifjúság. Hiszen 11 év múlt el a II. Világháborúból. Még azért abba is belekóstolta ez az ifjúság.
Úgy van. Azt, amit a katekizmus is tanított, az első oldalon az első kérdés, ami hittankönyvünkben, amikor megtanultuk az utolsó nagybetűt is már, akkor elkezdtük böngészni a hittankönyv első oldalán. Mi végre vagyunk mi ezen a világon? Ez a kérdés soha nem hagyott el többé. Mai napig sem. Mi végre vagyunk mi ezen a világon? Ezt el kell dönteni mindenkinek magának. Tudnia kell, hogy mire dobjuk rá az egyszeri betyár életünket.
Igen, és azután a rengeteg hazugság után, meg folyamatos igazságtalanságok után, ugye, hogy jött a fekete autó, és az egyiket elvitte a legközelebb a másikat, hogy mindenki rettegésben élt. Hogy folyamatosan ugye olyan eredményekről zengedeztünk, amik tulajdonképpen nem voltak. És ezt mindenki mindig tudta, hogy állandó hazugság hangzik a rádióban. Tehát egy ilyen világban ez egy megkönnyebbülés volt, hogy...
Ma embere egy generációban éli meg az életét. Nálunk ez másképp volt. Egy kis faluból való vagyok. Édesapám a Domkanyarban megfagyott a veséje, és belehalt 51 éves korába. És itt hagyott 8 gyereket, 4 fiút, 4 lányt. Én nekem mondhattak bármit a szalon kommunisták. Én tudtam, hogy mi a helyzet. És amikor nagyapám meghalt, akkor halálos ágyán odaintett engem, aztán így és így kell élni. Egészen elbunkósodni nem kell, mondta így finoman, te jó Isten. Úgyhogy láttuk, hogy valóban az életünk az nem azt szerint zajlik, hogy a hivatalos politika mit mond, hanem azt láttuk, hogy hogyan él az az ember, aki méltósággal szeretne élni. Az a rendszer úgy, ahogy volt, úgy volt hamis. Nem csak gazember. Hamis. Hamis emberekkel. Gazemberekkel. Tudtuk. Igen, az orvosnál hallgatók a Hársa 29B-ben egyetemlegesen keltek fel a rendszer ellen, és úgy viselkedtek, mint igazi ifjú forradalmárokhoz illendő. Soha nem is tagadtuk meg.
Ebben az 6 évben bizonyára különös érték, hogy megélte ezt a 12 napot?
Igen, 56 nagyvizsga volt, ezeket az itt elmondott szavakat, ha nem is voltak nagyon finomak, ez a bizonyos megdögölni lehet, de rongyemberré válni nem lehet, ez belénk ivódott, belénk íródott a belünkig, hogy hogyan szabad, és hogyan érdemes élni, és hogyan nem szabad élni.
Amíg Kisida tanárúrral végig gondoltuk, milyen spontán és váratlan bátorsággal szállt szembe egy elbutításra ítélt nép és ifjúság a világ legerősebb hadseregével, és hogy ő úgy látja, és én azt gondolom, hogy minket is meggyőzött róla, hogy ennél szebb dologra alig ha tehették volna fel az életüket, ennél értelmesebben alig ha élhettek és hallhattak volna. A második vendégemet magába a történetek sűrűjébe követjük. Hallgassuk Brányi Ottót, villamosmérnököt, a Minőség Ellenőrző Részvénytársaság volt főmérnökét, hogy érték el és sodorták magukkal őt azok az októberi napok az események sűrűjébe.
Valóban meglepetésként ért mindenkit rácsodálkozással, magamat is. Én akkor Budapesten voltam, a Budakeszi úton volt egy laktanya, és ez a laktanya a rádiófelderítő önálló ezred volt. És miután nem vettek fel az egyetemre, a középiskolai érettségim után behívtak katonának. És egy szakasz parancsnok helyettes voltam akkor épp, de szovjet felügyelet alatt. Ennek az alakulatnak az volt a feladata, hogy a NATO hadgyakorlatok adóállomásait figyelje az adásokat, vegye az adott jeleket, amelyek titkosított mozajelek voltak, bemérje, hogy hol helyezkedik el pillanatnyilag az adó. Ez legfőképpen a földközi tenger felé, Jugoszlávia felé irányult ez az úgynevezett iránymérő alap. Én itt teljesítettem szolgálatot abban az időben. 56 tavasza, emlékeim szerint, csodálatos tavasz volt, gyönyörűen sütött a nap, és az egész politikai légkörön látszott, hogy valami készül. Elérkeztek hozzánk, az ezredben a hírek, hogy van egy Petőfi kör, és ott a rendszert bíráló mondatok, megjegyzések, és a többi hangzanak el. Hát ez nagyon meghökkentő volt, mert így érkeztünk el 1956 októberéhez. Közben sok minden egyébből értesült az ember, hogy valami lazaság van itt. E körül meg, hogy támadni fognak minket az határon kívüli ellenségek, legfőképpen ezek a gazimperialisták. Nem véletlenül használtam így a szavakat, mert hogy úgy mondjam, a túliskolázottság oda vezetett, hogy nem minden szót tudtak az illetékes káderek kiejteni. Szóval megtörtént nálunk, hogy egyszer az egyik éjszaka, nyár közepén az őrt megtámadták a kerítésnél. Elvágták a gázáralcnak a tartó szíját, a gimnyasztyorkáját. Valami csoda folytán azonban a bőrén egy karcolás nem esett. Na nem baj, mondták, hát éme így támadnak, úgyhogy nagy figyelemmel, mert ezek a gazimperialisták, ezek bizony ilyeneket csinálnak. Így érkeztünk el októberhez. Én akkor éppen, mert szakaszparancsnok helyettes voltam, 10 nap szigorított fogságot kaptam. Ami azt jelentette, hogy kenyéren és vízen csak 2 naponként kaptam rendes élelmet, plusz fapricsen kellett állnom 10 napig. Hát igen, éppen október 23-án tehát én ott ültem a fogdába, de 23-án délelőtt Hátra volt még 2 napom, vagy 3. Kiengedtek a fogdából. Mi történt? Mi történt? Érdeklődtem nagy izgalommal. Hát Budapesten ilyen, olyan, amolyan tüntetés, most nem, most katonaság is kell talán. Hát nem kell itt, nem volt ez egy olyan nagy büntetés, jöjjön ki. Na, akkor értesültem, hogy ilyen tüntetések vannak szervezésben, és hát ezért talán én vagyok az első, aki kiszabozult, idézőjelben mondom most ezt a szót, börtön büntetéséből, lévén ez nem volt börtön, csak fogda, csak hát a szóvic kedvéért használtam ezt a kifejezést. Szóval kijöttem, és ügyeletes volt, ezt a nevet csak azért említem, mert majd a későbbiekben lehet fontos volt. Jelinek hadnagy volt az ügyeletes tiszta őrségfelvezetésnél, és azt mondta nekem, hogy Brányék tizedes magának nagy szerencséje van, hogy itten szépen időbe be lett kasztizva, mert amilyen izgága lent lenne a városban, és ott volna mindenhol, ahol nem kellene, és jó fenékbe lőnék magát. Nem éppen ilyen finom kifejezést használ, de hát körülbelül tudjuk. Nálam fiatalabb volt a hadnagy elvtárs, és azt találtam neki mondani, hogy ugyan már előbb fog maga meghalni, mint én. A későbbiekben olyan dolgok történtek, hogy megfogadtam, hogy soha többet senkinek ilyet nem mondok, még csak nem is gondolok, mert valóban így történt. Jelinek hadnagy, Kara közhonvéd, és még egy hadnagy, csak kíváncsiságban, mikor lejárt a szolgálat, ez mindig délben volt, délután lementek a Budakeszi úton, hogy megnézik, hogy a városban tulajdonképpen mi is van. És ez lett a vég. A Manrézán államelyek a zöldávósoknak, az a határőr laktanya volt egyébként, laktanyája volt, a sűrűbből rárődtek erre a furgonra, és Takácsi hadnagy, Jelinek hadnagy és Karahonvéd ott halt meg a helyszínen. Semmiféle fegyvert nem volt náluk, még csak kavics se. Lőttek, messziről lehetett látni, hogy ez egy katonaautó, hát nem civil autó ment le. Tehát ők voltak az első hősi harottak.
Akik rájuk lőttek, oroszok voltak?
Vagy nem, magyar zöldávósok.
Ja, zöldávos.
Zöldávósok. Igen. A laktan lakói. Na, ugye visszajött ez a szomorú, rettentő mód elszomorodtunk, de érkezett közvetlen parancs is, talán másnap, hogy tessék megalakítani a katonai forradalmi bizottságokat. Na, parancs, ezt meg kell tenni. Menet közben az történt, hogy nekem a városból, a hétvégi eltávozásról jövők elhozták Dudás Józsefnek a kiáltványát. Ez 24 pont. Egyet-kettőt megjegyzek, legfontosabb. Azonnal lépjünk ki a Varsói szerződésből, ami egyébként nem régen alakult meg, egy fél éve talán.
Igen. Meg, igen.
Nos, összegyöttünk az ebédlőbe, összehívott a politikai tiszt minket. Én meg ugye tele örömmel, nem csak az idő volt gyönyörű szép, mert az ősz is szép volt. gondoltam, hogy itt a alkalom arra, hogy ismertessem, hogy hát milyen hangulat is van, és fölugrottam a színpadra, és felolvastam ezt a 24 pontot, amit Dudás József, róla majd még két mondat, hatalmas nagy sikere volt. Olyannyira, hogy egyszer csak egy hang a tömegből, hogy Brányikot a Forradalmi Katonai Bizottságom. Na, így kerültem én be, talán 6 tagú volt a Forradalmi Katonai Bizottság, és magunk közül választottunk vezetőséget. Ezek mind-mind sorkatonák voltak, senki hivatásos tiszt nem volt közöttük, és abból a 3 tagból engem választottak meg a Forradalmi Katonai Bizottság elnökévé. Hát így történt, hogy a rettentő nagy öröm teljes mértékben eltöltötte az ember lelkét és a szívét, és akkor most minden nagyszerű lesz. Hát győztünk itt, azért nem dörögnek még a fegyverek. De csak jött valaki, hogy alattunk nem messze, úgynevezett Ságmári úttörő állomás van, hogy onnan eltűntek az őrök, ahol mindig álltak ávósok kutyákkal. De mondom, hát akkor szervezünk egy csapatot, mondtam, össze is állítottam, lemegyünk, megnézzük, hogy mi van ott. Megtörtént. Kérem szépen, ez a volt ávos laktanya nem volt egyéb, mint az AVH levélbontó részlege, laboratóriumokkal. Minden ez arra a célra jött létre, hogy a magyar posta forgalmából kiemelje a kijelölt emberek levelezését, legfőképpen amely levelek nyugatra mentek. Csak egyet hagy mondjak példának, az akkori teljes magyar néptánc együttes minden egyes tagjának a levelezését figyelték. Minden levelet. Plusz találomra. Na, egy történetet is elmesélek. Amint említettem volt, ott hagytak minden dokumentumot. Tehát van itt a páncélszekrénytől kezdve, a laboratóriumig minden.
És hát, eltűntek.
És eltűntek az ávósok. Hát ugye az teljes meglepetés volt, mert mi a frác karikától félek? No, a dokumentumok között volt egy könyv az ő szervezeti felépítésükről, a központjuk a 72-es postahivatal statisztikai csoport név alatt működött, de minden elosztó postánál volt én. Szóval, hát ugye így kiderült, hogy minden meg volt szervezve. A levél lehallgatásoktól a beszervezésig minden. Aztán most hagy ugorjak egyet lóugrásba. Hát a véletlen lehetett mindez. Mi történt? Jutott az ember eszébe. Hát itt valahogy valaminek lenni kellen, hogy világá szaladtak. Az Illatos úti fegyverraktárba, ott jártam személyesen. Egyetlen egy őr volt. Az összes őrző, tele fegyverekkel egyébként az Illatos úti fegyverraktár, később MOM székhelyet, nem volt. Ugyanezt más szituációkban is tapasztaltuk. Nem volt ember. Én tehát föltételeztem, aztán később, amikor összeraktam a különféle mozaikokat, hogy itt valami olyan nagyszerű dolog történt, amire nem számítottak azok, akik azért szervezték meg ezt az egész mozgalmat, és lőttek ránk, és azok a magyarok, akik szintén lőttek ránk, itt most a magyar jelzőt idézőjelbe tettem. Mert a békeszerződés lejárván 10 év tartott, ki kellett vonulni Ausztriából az összes megszállóknak, így a szovjet csapatoknak is. Igen ám, de Magyarországon addigra kiépültek a szovjet bázisok, rakétakilövő bázisok. Magyarországon akkor még bányáztak uránt Pécset, Magyarországon voltak atomtöltetek, az nem lehet, hogy kivonuljanak, mert az hatalmas nagy veszteség. Hogy maradhatnak? Hát nagyon egyszerűen, hát a kormány, a hivatalos kormány megkéri, hogy maradjon rendfenntartásnak a szovjet, akkor marad. Hát ahol fát vágnak, mondja a közmondás, ott forgács is van. Ja, lehet, egy-két ember meghal, de az nem tesz semmit. Kérem szépen, ez megtörtént. És így az a Kádár kormány eltűnt, és visszajött. Az összetétele rendkívül érdekes volt. Ez a Dudás János, akiről beszéltem, ez egy nagyon egy érdekes ember volt, a román kommunista párt tagja, a magyar kommunista párt tagja, ebben a 24 pontban, amiről már beszéltem, benne volt, hogy Kádár Jánost vissza a kormányba. Hát ezért nagyon hálás volt Kádár, mert gyakorlatilag ezt a Dudást nagyon verték. Itt nem voltak szívbajosak, mint
ahogy Uralkar sem. Ezt a Dudást agyonverték?
Agyonverték.
Pedig ő is egy kommunista volt, de valószínűleg ugyanúgy, mint Nagy Imre, így a forradalmi események magukkal sodorták.
Igen. Mi csak azt tudtuk, hogy a Dudás, aki ennek a forradalmi bizottságnak az elnöke, fegyverviselési engedélyeket ad, csapat áll össze, és így tovább. Hát ez a mi emberünk alapon.
És hogy történt az ő kivégzése? Hivatalos bírósági, volt bírósági döntés alapján?
Igen, volt bírósági tárgyalása, de a kivégzése nem történt meg hivatalosan, börtönben meghalt. Gyakorlatilag ténylegesen nagyon verték. Egyébként nem ő volt az egyetlen természetesen.
És az ön életének a további eseményei. Harcba nem keveredett az ön egysége?
Nem. Őriztük a 32-esek terén a nemzetközi telefonközpontot, felkértek minket rá, őriztük a Petőfi Sándor utcai postát fegyveresen, és gondoskodtunk azok ellátásáról is. Függetlenül attól, hogy nekünk egyetlen tisztünk se volt, a Forradalmi Katonai Bizottság egészen pontosan, precízen vezette az ezredet. Minden működött annak rendje módja szerint, míg nem november 3-a tájban ez a bizonyos D-tiszt, akiről meséltem, aki kvázi menedéket kért, oda jött hozzám, hogy szerezek neki civil ruhát. Mi szerezek én, és honnan tudnék én szerezni civil ruhát? Hát ne vicceljen, én is katona ruhában vagyok. Lényeg az, hogy eltűnt rövid úton. Utóbb csak következtetek természetesen rá, hogy hát ő már tudta, hogy megindul a szovjet támadás. Én is tudtam valamivel később, mert ez az úgynevezett iránymérő alap, amit említettem volt, ami délfelé a NATO hadgyakorlatok helyszínét mérte, annak volt egy állomás a Marmaros-szigeten. Mi telefoni összekötetéssel voltunk ezzel az állomással, mert magyar legénység dolgozott ott őkén, és egyszer csak szól a telefon, engem kérnek, megyek, felveszem, azt mondja nekem az állomás vezető, hogy öregem, jönnek az oroszok 4-es sorokban, mondom neki, ne viccelj, te be akarsz csapni, hát most mentek ki Budapestről, ha nem jönnek, mennek. Hát azt mondja, akkor hallgass, kitartom a telefont. Kitartotta a telefont az ablakon, ugye hallottam a lánctalpak dübörgését, hát nagyon meglepődtem, nyilvánvaló így van, és ennek a önálló ezrednek volt úgynevezett K-telefonja. Fölvettem a K-telefont, volt egy hang, mondtam, hogy valakivel akarok beszélni, mert ilyet meg ezt akarom mondani. Kapcsolt, az a meglepetés ért engem, Nagy Imre vette fel a telefont. Jelentettem a Nagy Imrének, hogy 4-es sorokba jönnek be a szovjetek Máramarosszigetnél Magyarországra, és én lepődtem meg, azt mondta, hogy jó, köszönöm, és ezzel beszélgetésünk véget ért. Az ezredünk, amikor kiderült az, hogy jönnek be az oroszok, Budapestet bekerítették, hatalmas nagy lövöldözés volt, én kiadtam a parancsot az ezredbe, hogy hát kiki menjen haza, mentse magát, ahogy tudja. Összeállt egy csapat, és elmentünk Óbuda felé, hogy na majd ott ellenállunk, mert ugye fogalmunk se volt, hogy mennyi ember jön, mennyi nem, fegyverünk se volt, csak géppisztoly meg pisztoly. A 3. kerületi folyamőr laktanyában elmentünk, voltunk 16-an. És az ügyeletes tiszt megengedte, hogy komolyabb fegyvereket és kézigránátokat is vételezünk. Csillaghegynél báboroztunk le, a strand fölött van egy magasabb hegy, és onnan láttuk, hogy hány ágyú van már. És én úgy döntöttem, hogy nem érdemes ellenállni, csak meghalunk. Itt győzelemre esély semmi, és akkor azt nem a 16 embernek, hogy ki menjen haza és oda, ahová gondolja. Így ez a 16 ember részéjel oszlott. Én átmentem a Dunán, némiképp kalandosan, egy kilbottal, és rájöttem egy bizonyos idő után, hogy nincs egyetem, itt nincs semmi, csak a vég. El kell menni. És nem részletezve elindultam nyugatra. Elértem egészen a Hanság csatornáig, ott elfogtak. Mint ahogy utóbb kiderült, ez volt a szerencsém. Tuddélig becsuktak engem, és a Győri megyei börtönbe ültem 3 hónapot. Imádkoztam, a szó betű szerint, tessék ezt érteni, hát csak nem pusztít el engem a jó Isten meg, hát nem is értem semmit. Hát mi lesz itt? És kértem kihallgatást az ügyésztől. Azt mondta nekem ugye az ügyész, hogy maradjon csak, annyiszor hosszabbítom meg, amikor akarom, és ahányszor akarom. Így lett vége, ennek kiírták a peremet, kaptam 3 hónapot, aztán hazajöttem, utóbb megtudtam, hogy ez az ügyész, aki egyébként fiatalember volt, később elbocsátották. Arról volt nevezetes, hogy törvényes keretek között nagyon sok embert megmentett így, és ehhez hasonlóan. Így engem nem kerestek Budapesten, mert én Győrbe voltam becsúva, senkinek nem tett az eszébe. Később találkoztam a volt szakaszparancsnokommal, őtőle tudtam meg, hogy azt hitték, hogy diszidáltam. Hát ennyi a történet vége. Na, jó Isten akaratából kerültem én egyszerűen egy ilyen helyzetbe, na de mégis én pozsonyi születésű vagyok, és a én magyarságomat apámtól tanultam, és anyámtól. Átjöttek Magyarországa Anschlusskor úgy, hogy csak 2 podgyászt lehetett hozni, 2 darab bicikli, és az egyiken én ültem, mint 6 éves gyerek. És az én apukám haláláig úgy volt, hogy meghallotta a himnuszt, sírva fakadt. Szóval ezek annyira hatnak az emberre, engem nem lehet semmire meggyőzni, én meggyőződése sen hiszek. Hiszek az Istenbe, annak jó akaratában, és hiszek a magyarságban.
Az elmúlt percekben emlékező beszélgetéseket hallottak 1956. október 23-áról. A forradalomról és szabadságharcról. A műsort Bíró Magda készítette.